Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyásorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, ez a Millás reggeli továbbra is, itt a Rádió Café 98.0-án. Azt mondja, hogy április 3-a szerda reggel van, 8 óra 6 perc, és itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs, jó reggel.
És itt van a hallgatók is, 0636 980 980, ezeken a számokon lehet írni, üzenni nekünk, vagy kérdezni.
Azt nem értettem, azt a logikát abban a hallgatói felvetésben, hogy ha azt a pénzt, amit arra költenek, hogy a hajókat kitiltsuk a belvárosból, kátyúk rendbetétele lehetne fordítani. Erre miért kerül pénzbe a hajók kitiltása, vagy hogy ezt hogyan lehet egyik...
Nem látom az összefüggést.
Jó, okay, én sem. Okay, okay.
Ugye tegnap azt hiszem lapszemléztük, igen, tegnap volt, hogy a főváros próbálja a igen. Duna belső belvárosi részéről kijebb
a kikötésüket, a nyaraló kikötésüket.
Így van, mert hát rontja a látképet nyilván az ott sétálóknak,
agregátorok
pöfögnek, onnan szereznek el, de van velük baj bőven, ugye egy külső részemből nagyon jól el tudnának férni, csak hát egy szervezés kérdése főleg. Tehát
akkor annak a beruházását gondoljuk, hogy meg kell finanszírozni az új infrastruktúra kiépítését? Az lehet, de az mondjuk megtérül, hát most ezt nem tudom, hogy pontosan hogy működik.
Hát de biztos, hogy kap pénzt
általában állami...
az önkormányzat, hát, a hajóparkolásért.
Valahol állami cégek van, ahol teljesen piacon működő cégek igen. végzik ezeknek a kikötőknek az üzemeltetését, de attól
van,
még nem...
ahol állam közeliek, ugye, ahogy szoktuk.
Igen, mondani. Attól nem szokott odébb menni, vagy nem szokott kevesebb turista érkezni, hogyha kipaterolnak egy komplett, Barcelona legutolsó példa, hogy odébb rakják az egész hajóállomást a belvárosból, mármint az a nagynyaralóhajós állomást, hogy ne rontsa ott a képet, meg büdösítsen. Úgyhogy ez egyébként egy világméretű trend, hogy próbálják kiebb tenni őket, és valamiféle elektromos járművekkel behordani a turistákat utána a városba. Na mindegy, a kátyúzás az egy külön
mindegy,
téma.
Mindegy, most az lesz a témánk, hogy a sétáló hajón laptopozzunk-e, dolgozzunk-e.
A munka életünk nagy részét kitöltő tevékenység, melynek során építünk és épülünk. Jó esetben nem le. Aknázzuk ki együtt okosan és fenntartható módon humán erőforrásainkat. HR percek. A Millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci rovata következik.
Persze. Ahogy meg nem.
Nem.
Nem. A sétahajó az más. A sajtóban is rendszeresen sétahajónak hívják, a gigantikus nyaralóhajónak is. Nem, a sétahajó az, ami elviszi néhány órás körre a városban a...
Ott van. A belvárosról beszélünk.
De ezek meg nyaralóhajók, amik jönnek
de
a Dunán,
és itt kikül. Sétahajóra gondoltam, de sétálóhajót mondtam, ami meg viszont még senki nem látott.
Engem akarsz megtéveszteni, jól van? Oké, oké. Okay,
okay. Igen, a hajó úszik, nem sétál, de sétahajó azon. Na, de a lényeg, hogy dolgozzunk a szabadság alatt. Deák Andrea, a Greenswatch Kft. Ügyvezető igazgatója van itt velünk. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok nektek is, a hallgatóknak is.
Képzeld el, körülöttön kaptunk a Facebook, ahol tegnap ugye meghirdettük ezt, hogy ez lesz a beszélgetésünk alatta egy ilyet, hogy kedves Andrea, bár önnek pont nem a kéggaléros szféra a szakterülete, az én meglátásom HR-esként a kéggaléros szakma, vagy a többség saját szántából zsigerli ki önmagát, akár hétvégenként, vagy bármilyen ünnepnapon, mert vagy bármit elvállalnak a magasabb bérért, vagy menekülnek otthonról és könyörögnek a túlóráért. Ez utóbbit remélem, hogy nem tömeges jelenség. De minden esetre egy érdekes felvetés, szóval hogy állunk ezzel?
Hát igazából az, hogy szerintem kékgaléros vagy fehérgaléros, az olyan szempontból, hát nem azt mondom, hogy teljesen mindegy, mert ebben igaza van, hogy nagyon sokan vállalnak valóban túlórát azért, mert többet szeretnének keresni. És ez inkább akkor értelemszerűen a kékgalérosokra, ahol alacsonyabb az alapfizetés, ez jellemző. Én igazából a témát azért vetettem föl, mert ez mindig foglalkoztatja az embereket, de már tényleg nagyon régen, és főleg amióta a multik megérkeztek Magyarországra, hogy most mennyire zsigereljük ki magunkat, vagy ők minket, vagy mennyire dolgozunk sokat, vagy keveset, szabad-e dolgozni, vagy nem szabad, csúnyán néznek-e ránk, vagy sem. És ez, én is itt boldogposok cikket olvasok részben, ugye, mert hogy a HR a szakterületem, meg hát privát emberként is ez érdekel. És én mindig arra jutok, hogy, és persze lehetnek nagyon ilyen hétköznapi okok is, mint amit az illető írt, hogy neki egyszerűen több pénzre van szüksége, mint nem neki, hanem a kékgallérosoknak. Ilyen is lehet. Én nem innen közelítem meg teljesen, hanem egyáltalán onnan, hogy például amit talán beszélgettünk is már, hogy régen is dolgoztak az emberek sokat, aki valamivel többet akart, vagy jobbat akart, vagy mást akart, vagy szakmailag akart egyszerűen csak fejlődni, nem is feltétlen anyagilag. Én tisztán emlékszem arra, amikor az én saját szüleim ledolgozták a 8 órát valahol, és akkor utána valahova még mentek. Uh-huh. Tehát még valahol dolgozott másik 2-3 órát, itt-ott-amott, hogy egy kis plusz pénzhez jussanak. Tehát én szerintem ez azért nem teljesen egy újdonság, és akkor minden áron kell a multikhoz, meg a nemzetközi cégekhez kötni. De tény és való, hogy itt megerősödött, vagy talán itt több ember érzi úgy, hogy őtől le akár el is várják ezt a dolgot. És én inkább onnan közelíteném meg, és nem véletlen ugye a HR percekhez, hol több minden miatt hoztam ide, részben azért, mert most sokan szabadságon vannak. Ezen a héten ugye tavaszi szünet van, húsvéti ünnepek voltak, 2 hete volt, 15-e miatt hosszú hétvége, 3 hét múlva meg majd május 1-je miatt mennek el. Tehát, hogy nagyon sok olyan alkalom van most, amikor kvázi szabadságon vagyunk, és hogy akkor mit csináljunk. És szerintem nincsen erre jó vagy rossz, ugye ez a kedvenc mondásom, de valóban nincsen. Tehát nagyon függ attól, hogy ki milyen élethelyzetben van éppen most, éppen milyen korú, ez általában 2 ugye össze is függ, tehát hogy most egész fiatal vagyok, vagy már egy picit idősebb, mondjuk 30-40 között már gyerekeim vannak, vagy éppen már elmentek a gyerekek, vagy nyugdíj előtt állok, vagy egy beosztott vagyok, vagy egy felsővezető vagyok, tehát nagyon-nagyon sok mindentől függ az, hogy valaki úgy dönt, vagy úgy kell döntenie, hogy akkor is dolgozik, amikor adott esetben mások épp a strandon ülnek. És szerintem az lenne az ideális, és én ide szeretném egy picit ezt kihozni, hogyha azt csinálja az ember, amit szeret, akkor ezt nem feltétlen így éli meg. És ez nem azt jelenti, meg senkit nem arra szeretnék biztatni, most innentől napi 12 órát dolgozzon, aki szereti, amit csinál. De ez általában össze szokott függni, hogy aki szereti, amit csinál, az észre se veszi, hogy 8 órán túl is dolgozik, mert hogy tulajdonképpen mindig jár az agya, mindig ott jönnek az ötletek, azokat fölírja, akkor én nem tudom, én személy szerint olyan vagyok, hogyha most én elmegyek, nem tudom, és sportolni, kirándulni, vagy épp szabadságon, és valami eszembe jut, akkor fölírom. Uh-huh. És hát biztos, hogy van olyan, aki meg azt mondja, hogy csak azért se, mert én most szabadságon vagyok, de nekem így könnyebb. De mondom, ez nem jó vagy rossz, hanem ez ilyen. Én, ha hosszabb időre elmegyek szabadságra, akkor is esténként ránézek az e-mailekre, azokat abszolút földolgozom.
Igen.
Földolgozom, és akkor utána...
Hát az munkának számít?
Hát az munkának, persze. Hát minden, ami azzal foglalkozol, ami nem a szabadság. Tehát én is úgy dolgozom, az, hogy feldolgozom az e-maileimet, az azt jelenti, az a feldolgozás, belerakom egy ilyen szitába, és rakom őket arrébb, amik szabadság után bőven ráérnek, és amit nagyon gyorsan, nagyon el kell intézni, arra esetleg válaszolok, írok, de nem akarok nagyon bevonódni, hogy a fejem és a gondolkodásom teljesen visszaugorjon, csak hogy tartsam azt a kontrollt, ami elengedhetetlen.
Ez
nem merít ki, sőt, én ezt nagyon szeretem, főleg nyáron ilyen tengerparti helyeken, amikor elvonulok, mert már nagyon meleg van, és egy kicsit laptopozok a hűvös szobában, ez kicsit olyan érzést ad, mint az embernek egy kicsit az lenne most az átmeneti otthona. De ez tényleg alkat, én ezt magamról is azt állapítottam meg, hogy nekem ez így tetszik, másnak meg nem.
Tehát csak az nem számít munkának, hogyha beállítod az értesítést, hogy Szabin vagyok, hagyjál békén, leveleket nem látok X időpontig, és rá se nézel?
Hát igen, amikor van olyan, hogy tényleg valaki elvonul, és azt mondja, hogy 2 hétig ő akkor semmit, és tényleg nem is kapsz tőle semmire választ, És én ezt is tiszteletbe tudom tartani, tehát hogy nekem abszolút ezzel nincsen személy szerint problémám, én csak azt mondom, hogy mindenki valóban más alkat. Én nem szeretem azt, amikor megérkezem a szabadságról, és 200 darab e-mail ott vár, és el kell kezdenem akkor összeragni, csak ugye akkor még hagyján, de hogy főleg mi a kollégáktól jön, azt el kell kezdeni visszafelé elolvasni, hogy megértsem az egész történetet. Aha. Mert lehet, hogy az utolsó e-mailben lesz egy olyan csak, ami számomra fontos, mert ők elkezdtek egymással, mondjuk van egy ilyen kollegális csoportunk, ugye, amiben minden kollega benne van, elkezdtek egymással levelezni, mert földobtak egy közös témát, és akkor a végén, amit tényleg érint, vagy amire kiforta magát az, amiről beszélgettek, az egy darab e-mail. De ahhoz el kell olvasnod másik 22-t.
Igen, hogy jutottak
előtte
el odáig.
Igen, hogy jutottak el odáig. De most, ha ezt minden nap megcsinálom, akkor ez sokkal egyszerűbb számomra is, mert látom, hogy akkor ez hogy haladt, és akkor a végén ebbe belefutok. Azon kívül én jónak tartom azt is, vagy mondom, inkább úgy mondom, hogy nekem ezek segítenek, aztán van, akinek meg nem segítenek. Vagy amikor most mondjuk ne vegyük a szabadságot, mert ott azért ilyen nagy dolgokkal én se szoktam foglalkozni, de mondjuk egy hétvégén azt mondom, hogy végre nem csörög a telefon, végre már nem jön annyi e-mail, és akkor ülök le egy picit olyan gondolkodósabb dolgokról gondolkodni. Tehát, hogy tényleg, amiben jobban el kell mélyülni, amibenhez jobban kell a csend, és akkor csinálom meg, és persze ez is munka, de nekem akkor könnyebb, és kreatívabb is vagyok. Tehát szerintem ez is fontos, hogy olyankor, amikor az ember ilyen nyugodtabb környezetben van, akkor jóval kreatívabb is tud lenni.
Tehát akkor itt a lényeg nekem az, hogy mások vagyunk, mindenkinek ez máshogy jön le, mindenki máshogy szereti, és akkor ezt a munkáltató jó, hogyha figyelembe veszi?
Én azt gondolom, hogy igen. Tehát a lényeg az, hogy a végén az a munka, amit neki el kell végezni, az meglegyen. Az, hogy ő ezt úgy csinálja, hogy a szabadság alatt is ránéz, vagy csak visszajön, és akkor nem tudom, napi 16 órát dolgozik 3 napig, mert úgy fogja magát utolérni, ez szerintem legyen egy egyéni döntés kérdése, és mondom, ez azért is fontos, mert mindenki más élethelyzetben van. Tehát egy olyan család, ahol van mondjuk 3 kisgyerek, az 5 éves, a 3, meg az 1, ott nem biztos, hogy le fog tudni ülni este, vagy akár a család többi tagja csúnyán néz rá, hogy azért most ő ne álljon már neki dolgozgatni, amikor nem tudom én, gyereket kéne etetni, vagy fürdetni, vagy sétáltatni, vagy bármit. De van, amikor már nagyobbak a gyerekek, vagy akár már nincsenek, tehát hogy nagyon sok olyan van, ami segítheti ezt az egészet, vagy éppen nem segítheti. Uh-huh. Hogy én semmiképpen, én arra szeretném ezt az egészet kivinni, hogy ne ítélkezzünk semmelyik oldalra. Tehát nem mondjuk azt, hogy úristen, ez nem tud meglenni a munkanélkül, és akkor biztos boldogtalan otthon, vagy nem tudom én, mert kb. Ilyenek szoktak lenni. Hogyha valaki többet dolgozik, akkor biztos otthon.
Igen, már jött is ilyen egyébként, hogy fú, ez ekkora marhasság, nyugodtan olvasgassunk csak e-maileket szabadság alatt, majd 1-2 év alatt jó, kiég az ilyen. Tehát pont erről beszélünk, hogy ez alkati dolog. Tehát, hogyha ez egy muszáj dolog, akkor biztos, hogy ki fog égni, de én meg nem fogok kiégni, mert mondjuk én már 12 éve olvasgatok e-maileket a szabadságom alatt, amióta.
És én döntöttem is, így, és jól érzem magam, igen, ezzel, akkor igen, biztos nem fogok kiégni.
Igen, ezt próbálom mondani, hogyha megtaláltuk azt a munkát, azt a feladatot, amit szeretünk, meg azt a környezetet, azt a munkaadót, ahol nem, egyszerűen nem teher az esetleges túlóra, ez nem azt jelenti, hogy állandóan túlórázik az ember, vagy állandóan dolgozik, csak hogy vannak ilyenek, és ez nem okoz problémát. Vagy az, hogy a munkaidőn kívül gondolkodsz, netán öröm a munka. Tehát, hogy én azért mindig ezt mondom, hogy a munka az nem egy kényszer, az nem egy ilyen, hogy úristen, muszáj. Ha valakinek az, és akkor itt jön az, amiért én ezt a témát azért így szerettem volna előhozni, akkor igenis merjünk váltani, vagy valami újba kezdeni. És persze tudni kell, hogy ez nem megy egyik napról a másikra, meg a szorgalmat azért nem fogja helyettesíteni azt, hogy évente máshova megyünk, mert még mindig nem találtuk meg, amit igazán szeretünk. Tehát van, amikor az van, hogy egy kicsit kivárunk, és türelemmel várjuk, hogy hogyan lesz, és mint lesz, és ahhoz mi is alkalmazkodunk, de általában én nekem az a tapasztalatom, és akkor megint ez egyéni vélemény, hogy azok szoktak nagyon ellenezni ezt a dolgot, aki általában nincs ott, ahol igazán aha. szeretne lenni, vagy nem 100% azt csinálja, amit
tehát
szeretne.
Akinek már a gondolata is rémiszt, és ezért fogalmaz meg nyilván ilyen kritikákat, mert ő belegondol, hogy neki kéne túlórázni, vagy a szabadság alatt e-mailezni, vagy bármit is csinálni, és kirázza a hideg. És nem véletlenül rázza ki a hideg, azért mert nincs jó helyen, és utálja az egészet valószínű.
Így van, és én ezt szeretném, hogy nem, itt talán a téma nem is az a lényeg a, valahol most a vége felé, hogy most tényleg konkrétan szabadság alatt dolgozunk-e, meg hétvégén dolgozunk-e, hanem hogy megtalálni azt, ahol ez nem okoz gondot, ha erre is néha szükség van, de mondom, amit te is mondasz, Balázs, hogy alkati kérdés is. Tehát, mert én azt gondolom, hogy az elmaradt munkákat lehet egy picit csökkenteni ilyenkor, hogy sokkal kreatívabban lehet dolgozni, hogy sokszor az ember, amikor így nyugalomban néz rá a munkájára, és visszagondol akár a heti munkájára, vagy a napi munkájára, rájön, igen. hogy akár a prioritásokat máshogy állítsa föl, vagy mit vegyen előbbre, vagy rakjon hátrébb. Tehát ezek mind-mind segíteni tudnak, de ez nem jelenti azt, hogy nem kell pihenni.
Igen. Ez nagyon fontos. Kaptuk egy ilyet is, hogy elég nagy problémának tűnik, a munkaidőben nem tudsz rendesen dolgozni a körülmények miatt. Hát ez megint csak saját példából hadd hozzam fel, hogy nekem vannak operatív ügyeim, és vannak kreatív dolgaim. A kettő együtt nem megy, és amíg nyomasztanak az operatív ügyek, és egy időprésben vagyok, és meg kell csinálnom ezeket, és ezeket a feladatokat meg kell oldanom, addig nem tudok a kreatív dolgon gondolkodni, és ezért van a vasárnap délután sokszor, amit te is mondasz, egy kis elcsendesülés, nem hívnak föl, nem írnak rám, nem csak se, akkor tudok gondolkodni.
De ez is tök egyéni. Ez
tök egyéni, meg sőt, így van, ez munkakörből is fakadó, személyiségből is fakadó dolog, tehát, de nem ördögtől való az, hogy ez a kettő nem megy együtt, hogyha valakinek ilyen a
Hát igen, meg amit mondasz, tehát, és ugye ezt is mondtam, nem mindegy, hogy ki milyen pozícióban, feladatkörben van, mert a munkakörnyezet most ugye nem csak azt jelenti, hogy nem tudom, 8-an ülünk egy szobába, és ezért aztán zsivaj van, és nem tudsz elcsendesülni, hanem lehet a munka jellege is, most ha saját munkánkat veszem figyelembe, hogy nem tudom, én most interjúztat az ember jelölteket egész nap, akkor minden más az háttérbe szorul. De azért egy e-mailt meg kéne válaszolni az ügyfélnek, vagy lehet, hogy meg kéne írnom valamit, és azt is meg kell valamikor csinálni. Tehát azért mondom, hogy tényleg így van, hogy ez a munka jellegéből is adódik, hogy neked vannak dolgok, amiket egyszerűen nem is nagyon tudsz máskor, vagy pedig azt kell csinálnod, hogy valamit teljesen máshogy szervezel. És ez is lehet, tehát, hogy, és ez itt jön megint ugyanaz, hogy ki mit szeretne, meg hogy szeretném, mert lehet azt mondani, hogy akkor én most nem tudom, én két napig ezt és ezt egyáltalán nem csinálom, és csak ezzel foglalkozom. De akkor az a munka attól még ott lesz.
Persze.
És azt majd valamikor meg kell csinálni. Engem feszít, hogyha nem csinálom meg a saját, hogy mondjam, időelvárásom szerint. Tehát nekem jobb az, amikor én úgy csukom be este a laptopot, vagy úgy állok föl az asztaltól, hogy úgy tudom, hogy körülbelül amit ma akartam, azt megcsináltam.
És hogy tudja ezt jól kezelni egy munkaadó? Az, hogy a munkavállalói különböző alkatúak különbözőképpen bírják, tiltsa a túlórát, vagy engedje annak, aki alkalmas rá. Ezt hogy lehet feloldani, ezt a sokszínűséget?
Mondom, én arra térnék vissza, amit már részben így mondtam is, hogy a lényeg egy munkaadónak, hogy a munka egy adott határidőre, amit ők közösen megbeszéltek, hogy mikorra kell meglenni, az meglegyen. Hogy azt valaki hogy oldja meg, az viszont legyen az ő egyéni döntése. Tehát úgy oldja meg, hogy neki az a jó, hogy bemegy reggel 7-re, amikor még nincsenek benne a többiek, és 9-ig vagy 8-ig dolgozik, vagy tovább marad, vagy este nézi meg otthon. Azért ma már, amikor szinte, hát most nem azt mondom, hogy minden cégnél, de legalábbis a mi ügyfeleink mindegyikénél van home office-ra lehetőség, akkor azért ezek még könnyebben megoldhatóak és feloldhatóak. Hogy én szerintem meg lehet ezt oldani, de visszatérve, igen, a munkaadó szempontjából én túl úgy nem variálnék, hogy most egyenként nézegetném az embereket, hogy te most túlórázol, nem túlórázol, stb. Ha a munka megvan, és az egyik ember 4 óra alatt csinálja meg, a másik meg 8 óra alatt, hát lehet, hogy az ő képességei, készségei is mások, nincs ezzel gond. A lényeg, hogy ha másnapra kell meglenni, mind a két ember megcsinálta másnapra.
Tehát kicsit egy ilyen projektszemléletet kell bevinni a
munkaszervezésbe. Így van, így van. Szerintem ez a legjobb, mert tényleg különbözőek vagyunk, és beleszólni se szabad azba sokszor, hogy hogyan. Legfeljebb csak, ha valaki nagyon elakad, vagy ő jön segítségért, mert lehet, hogy ő egy teljesen más úton jut el oda, ahogy én eljutok. Tehát nem kell őt felügyelni állandóan, hogy de ne így csináld, meg ne úgy csináld, mert ő neki lehet, hogy egy teljesen más gondolatmenete van, de a végén ugyanúgy ott találkozunk, csak máshogy fog oda eljutni. Hogy nincs ezzel gond.
Okay. Hát izgalmas téma ez, igen, és teljesen egyénfüggő, de nagyon jó, hogy beszélgettünk erről, nagyon szépen köszönjük.
Hogy a tudatosságra felhívtuk a figyelmet, akkor az szerintem fontos volt, és ha elgondolkodtattunk néhány hallgatót.
Hát igen, mindenképpen, és hát amit szoktunk most már mondani mindig így a végén, ugye, hogy a GS Exkluzív azért jött létre éppen, hogyha valakinek segítségre van szüksége. Most legyen az különben munkaadó vagy munkáltató, akkor nyugodtan keressen minket, ez ugye szerdánként van, uh-huh. És erre lehet jelentkezni, hogy tényleg akár ilyen témákban én nagyon szívesen bárkivel el nem vitázgatok, csak elbeszélgetek.
Persze,
tehát, hogy azon, hogy mindenki az érveit fölhozhassa. És,
így van, legyen és az munkaadó tovább... vagy munkavállaló, ugye, álltok elébe, és van. Tudtok tanácsot adni. Oké, rendben, nagyon így szépen van. Köszönjük még egyszer. Szép napot kívánunk.
Jól van, köszönöm én is, és mindenkinek szép napot.
Szia.
Sziasztok.
Deák Andrával, a Green Search Kft. Ügyvezető igazgatójával beszélgettünk.
Jaj, várjál csak itt.
Hát várok.
Igen. Mi nem mondom el, hogy mire várjál.
Én csak simán várok. Én nem várok semmire, én csak úgy várok. Itt vagyok, és várok. Mondjuk arra, hogy tovább menjünk.
Igen, de ahhoz még... Szósz? Igen, ahhoz még, annak, még bizonyos feltételeknek értek, meg kell
persze,
felállni.
Meg kellene egy gombot.
Igen, és... az a helyzet, hogy nem úgy vannak a dolgok, ahogy lenniük kell.
Értem.
Úgyhogy most nem tudom.
Ez nem egy izgi... adás ellen. Tehát
nem,
ez nem
egy izgi adás ellen, de én mindent megteszek azért, hogy túljussak ezen, és egészen komoly lépést tettem abba az irányba, hogy ez megtörténjen, és a problémát ezennel meg is oldottam.
A jó minőségű élelmiszer nem más, mint olcsó egészségbiztosítás.
Millás reggeli. Hű. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De... egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Nem egy, kettő.
Mi egy, kettő?
Aranyköpés.
Ja, igen, mert beszerveztünk ide a névtelen hallgató, vagy az ismeretlen hallgató aranyköpését, igen. Azt mondja, hogy de először Django Dallal foglalkozunk, ugye ő angol etológus, antropológus, ma 90 éves a kiváló kutató, tudós, és azt mondta egy alkalommal, minden élelmiszer, vásárlás, szavazás is egyben. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a mi egyéni kis cselekedeteink nem számítanak, hogy egyetlen étkezésen semmi sem múlik. A minden fogásnak, minden egyes falatnak saját előétele, nem,
élete.
Saját előélete van, ahogyan termelték, vagy nevelték, ahogy betakarították a vásárlásaink, a szavazataink szabják meg az előttünk álló utat. Ez így van. És amikor van időnk, akkor...
És a hallgató?
Ezen tudunk gondolkodni. Mm-hmm. Most már az a baj, hogy a körmünkre égett ez a dolog, és most már az egyéni megoldásokon túl valami feszesebb, koncentráltabb dolog is kéne, hogy egy kicsit megmentsük saját magunkat, meg a földet. A hallgató mondása...
A szabadság alatti munkához, illetve a túlórázáshoz kapcsolódó, és szerintünk aranyköpést érő
abszolút.
Mondást küldött.
Azt írta, a túlóráinkra kizárólag a gyerekeink emlékeznek. Hát, és ez biztos, hogy így van, mert a mi életünkben belefolyik a többi melló közé, viszont ők sajnos a lemondott, vagy a tőlük elvett időre nagyon is fognak emlékezni.
Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon.
Egy nemzetközi piacra lépést támogató programról lesz szó. Ez a Nemzeti Innovációs Ügynökség által működtetett az innovatív cégek számára létrehozott X-Spend program. Erről fogunk beszélgetni Hild Imrével, az Óbuda Uni Venture Capital vezérigazgatójával, az X-Spend program szakmai témavezetőjével. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Na, miről van szó, milyen program ez, pontosan hogyan épül fel, mi a célja, úgyhogy egy kicsit a részletekre vagyunk kíváncsiak.
Igen, ez a program igazából azért jött létre, hogy a különböző szintű felkészültségű vállalkozókat segítse a nemzetközi piacra. Ez azt jelenti, hogy aki gyakorlatilag még semmilyen lépést nem tett a nemzetközi piac irányába, az is hasznos tudással tudjon gyarapodni, illetve az is, aki már megpróbálkozott, és esetleg nem sikerült neki úgy a piacra lépés, ahogy azt eltervezte, akkor neki is tudunk hasznos fogásokat, módokat, mindenféle egyéb eszközöket bemutatni. A célja az egész programnak az, hogy minél több magyar vállalkozást tudja megtapadni a nemzetközi arénában, a nemzetközi szintéren, és sikeresen tudják exportálni vagy a terméküket, vagy pedig a tudásukat.
Tehát akkor itt a lényeg az, hogy minden olyan vállalkozás jelentkezhet a programra, aki valamilyen külpiaci kapcsolódása van, és ahogy elmondta, hogy legyen az valami kezdő, vagy legyen már benne, de valami további segítségkel, tehát bármi, ami az export tevékenységgel összefügg.
Igen, tehát ezt nem akartuk nagyon, nagyon kategorizálni, aha, hogy kinek milyen fázisban kell lennie, hiszen azért általánosságban azt látjuk az elmúlt 10-15 évben, hogy különböző szinten megrekednek ezek a vállalkozások, és ezeket a tipikus gyerekbetegségeket kiküszöbölendő hoztuk létre ezt a programot, hogy hogyan lehet őket hatékonyabban és gyakorlatilag egy rendszer szinten a nemzetközi piac irányába terelni. Ennek több része van különben, tehát amiről sokan nem beszélnek, hogy nem egyszerűen csak egy repülőjegyet kell venni, és azzal megjelenni a nemzetközi szintére, hanem erre fel kell készülni. Ebben a felkészülésben is nagyon sok segítséget adunk, hogy hogyan teheti magát láthatóvá és fontossá vállalkozás, még mielőtt megjelenik a nemzetközi piacon. Ugye nagyon sokféle vállalkozásról lehet szó, lehet az egy hardvert, vagy egy terméket, gyártó cég, vagy pedig akár egy szoftvert fejlesztő, vagy éppenséggel egy szolgáltatást értékesítő cég. Mindegyiknek tudunk segíteni, mivel hogy a nemzetközi piacra lépés az egy kicsit olyan, ezzel a hasonlattal szoktam élni, kicsit olyan, mint az innováció. Tehát hogy nehéz megfogni, de hogy vannak nagyon-nagyon fontos jellemző karakterisztikái, amelyeket egy vállalkozásnak el kell sajátítani ahhoz, hogy meg tudjon ragadni a nemzetközi piacon. Erről szól a program, tehát két fő lépése van, az egyik az a helyzetfelmérés, hogy jelenleg hol tart a vállalkozás, és mit kellene tenni ahhoz, hogy minél inkább felkészült legyen, és a második pedig az, amikor már elkezd gyakorlati lépéseket tenni a nemzetközi piacra lépés felé, elkezdi alkalmazni az eszközöket, elkezdi a termékét vagy a cégét átalakítani, és a harmadik esemény, tehát három eseményből áll különben ez a program, a harmadik esemény ez pedig a konkrét adott piaccal kapcsolatos tudásról szól. Ugye a legnagyobb nemzetközi piacokat célozza meg a program, mint Egyesült Államok, UK, tehát az Egyesült Királyság, Szingapúr, Németország, illetve Kazaksztán. Tehát ezekben az országban fognak majd ezek a programok végül is egy-egy konkrét eseménysorozatban kicsúcsosodni.
Uh-huh. Ez jól hangzik. Itt még visszatér a segítségnyújtásra, bár ugye azt mondta, hogy azért ez egy jól megfogható folyamat, de ugye különböző fázisba érkeznek az érdeklődők. Ez nem okoz nehézséget ennek a szervezésébe? Hogy van, akinek arra van szüksége, hogy a piacra lépéskor legyen segítség, van, akinek annak, hogy elakadt menet közben, vagy már az elején, és tovább kéne lökni. Tehát hogy lehet velük együtt foglalkozni, vagy azt megoldani, hogy mindenkire jusson valamilyen coach, tanácsadó, szakértő, ilyesmi?
Igen, én magam részéről ezzel most már 10 éve foglalkozom a nemzetközi piacra lépésnek az ilyenfajta támogatásával, és ez így van, hogy hát vannak olyan általános dolgok, amik esetleg már ismertek néhány vállalkozásnak, viszont amikor a konkrétumokra terelődik a szó, akkor nagyon sokszor csak fehér foltok vannak. Tehát, ahogy az előbb mondtam, az elmúlt 10 évben az a tapasztalatom, hogy szinte mindenkinek tudunk újat mondani, olyan hasznos tanácsot, amit másoknak a példáin gyűjtöttünk össze, illetve gyűjtöttünk be, És ez egy ilyen nagyon hasznos gyakorlati példák alapján, és tipikus magyaros gyakorlati példák alapján tudnak tanulni a résztvevők. Én azt tapasztaltam, különben korábbi ilyen eladások, illetve a program különböző részének a lebonyolítása során, hogy mindenki egyrészt gazdagodik, tehát plusz tudással sétál el, és a gondolkodását és a szemléletét kezdi el megváltoztatni. Tehát ez sokkal kevésbé olyan, hogy letölt egy programot, megtanulja, és akkor onnantól kezdve működni fog neki, hanem a cégnek a gondolkodását, a saját gondolkodását kell egy kicsit átalakítani, hogy a piacra lépést megelőzően hány lépést kell visszalépni ahhoz, hogy hatékonyan tudja igazából azt a pénzt, vagy azt az energiát rákölteni a nemzetközi piacra lépésre. Úgyhogy összességében én azt látom, hogy kis és nagy vállalkozások egyaránt tudnak profitálni ebből a programból.
Ez a nemzetközi piacra lépés konkrétan mit jelent? Környező országok, egész kontinens, vagyis európai piacok, akár Európán túlmutató piacok, aha, tehát miben tudnak segítséget kapni, vagy bármilyen országban, mondjuk, hogyha éppen olyan speciális termék van, ami mondjuk az arab világban eladható, akkor akár oda is?
Igen, tehát ugye van egy olyan része ennek a programnak, ami általános. Tehát aha, az, hogy nemzetközileg láthatóvá váljon, és nemzetközileg tekintélye legyen az adott iparágban. Ugye általában ugye szoktuk mondani, hogy lehet mindenki zseniális, de hogyha nem tudja senki a saját kis szakmai körén kívül, akkor azzal nem tud sokra menni. Mindenféleképpen ismertetni kell a világgal, hogy milyen terméket, milyen akár szellemi terméket tud létrehozni, és ez mennyivel jobb, mennyivel korszerűbb, mint amihez az esetleges ügyfél már jelenleg hozzászokott. Tehát mindenféleképpen ezt a fajta láthatóságot kell megtanulni, menedzselni. Ebben tipikusan a magyar vállalkozások nem jók. Tehát a 90%-uk ezzel nem törődik, mert azt mondja, hogy egyrészt majd ráérek azzal foglalkozni, kicsit halaszgató, a másik pedig nem tudja, hogy mit kellene csinálni igazából. Tehát ezekben az eszközökben tudunk nagyon sokat segíteni, és számtalan siker példa van erre, hogy hogyan keresi meg a világ szinte ezeket a vállalkozásokat abban a pillanatban, hogyha hagynak nyomot a világban, hogy elérhetők. Hogy milyen piacok, hát természetesen a legnagyobb piacokról beszélünk, Európában a DACH, tehát a német nyelvterületi piac, Egyesült Királyság, tengeren túlon Amerika, illetve Dél-Kelet-Ázsiában, ugye Dél-Kelet-Ázsia központja Szingapúr, ezeket a nagy piacokat célozzuk meg első körben, és igazából azt lehet mondani, hogy vannak olyan 50-60%-ban általános dolgok, ami minden piacon kell, és akkor van olyan 40-50%, ami pedig az adott piacra specifikus. Ahogy mondtam, a program ugye három eseményből áll, és a harmadik esemény az konkrétan azzal az adott piaccal foglalkozik. Hogyha valaki az Egyesült Királyságba akar menni, és az adott terméke mondjuk, nem tudom, egészségügyi termék, akkor milyen városokba, milyen mini ökoszisztémákba érdemes elkezdeni keresgélni, hogyha pedig nem tudom, ez valamilyen szellemi terméke van, és Egyesült Államokba akar menni, akkor melyik a piaca az igazán neki való. Ezeket az elsődleges lépéseket sem szokták megtenni nagyon sokszor, tehát ezeket a folyamatokat szeretnénk a program segítségével felgyorsítani.
Hol lehet erre jelentkezni?
Ugye ez a Nemzeti Innovációs Ügynökségnek a programja, aha, tehát a jövőben ott lehet majd jelentkezni weboldalon keresztül, illetve hogyha valaki azt nem találja, akkor akár nálunk is az Oboda Uni Venture Capital oldalán is, és akkor mi összekötjük majd a innovációs ügynökséggel a jelentkezőket.
Oké, remek kis programnak tűnik. Köszönjük szépen, hogy beszélgettünk róla. Jó munkát, szép napot kívánunk. Viszontlátásra.
Minden jó. Viszont.
Hild Imrével, az Obuda Uni Venture Capital vezérigazgatója, az Xpend program szakmai témavezetője volt a beszélgető partnerünk.
Innováció, kutatás, egyetemi együttműködés, startupok. Egy jó ötlet már fél siker, de a lényeg, hogy az ötletből legyen érték. Gondolkodom, tehát vagyon.
A genetika megtölti a fegyvert, de az életmód húzza meg a ravaszt.
Millás reggeli.
Mindjárt megyünk tovább összejövetel, egy megbeszélés, egy summit, egy csúcs lesz a témánk. De először...
Hány szinonimát tudsz megtalálni?
Nagyon sokat. De először hadd válaszoljak a hallgatóra, mert azt írja, hogy Balázsnak nem sikerült megérteni a túlórás aranyköpés lényegét, csak a gyerekeink emlékeznek rá, a főnökeink sosem. Hát azért nem, mert én sajnos rossz alkalmazott vagyok. Nekem hála égnek nem nagyon voltak főnökeim. Én összesen talán 3 vagy 4 évet voltam alkalmazásban, és abból fél év volt az, ami klasszikus főnöki, ez a McDonald's-es különkör. Az főnök volt, a többi az inkább ilyen partner, már ott is ilyen félig vállalkozóba csúsztam. És azért én nem a főnökbe gondolkodtam, hanem magamban. Tehát, hogyha túlórázok, akkor én magam.
Igen. Ez is fontos egyébként, meg azt erősíti, hogy nagyon az egyéni eltérések azok a legfontosabbak, és mindenkinek más jó.
Na, Budapest Automotive Summit a becsületes neve, amiről szó lesz, a vendégünk pedig Bujáki Zsolt, a BAS vagy BAS alapítója, a főszervezője, autóipari kommunikációs szakember. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Na, miről fog szólni ez az összejövetel? Mit fogtok itt megbeszélni? Kik lesznek az előadók? Mi a fő üzenete?
Hát ez egy debütáló konferencia, és azért érdekes, mert ilyen típusú autóipari konferenciát nem nagyon szerveztek még Magyarországon. Nagyon sok...
Ami a frászt hozza az embernek, mert a falnak rohanunk, vagy még el tudjuk rántani a kormányt, az alcíme.
Igen, egy kicsit provokáló címet választottam a témához. Igazság szerint, amikor ránéztem a konferencia piacra, akkor azt láttam, hogy nagyon sok járműiparra, járműgyártással, technológiával, zöld irányjal, innovációval foglalkozó konferencia volt, vagy van, és magával az autókereskedelemnek, tehát az ökoszisztémának, az autóipari ökoszisztémának az autókereskedelmi részével nem nagyon foglalkozott senki, és hát ezt próbálom most körberajzolni, és itt az aktuális trendeket, aktuális kihívásokat fogom számba venni.
Hát az van bőven, mert hogy itt azt mondják az okosok, és ezt sok irányból halljuk, hogy a legkomolyabb átalakuláson megy át az autó piac, az autógyártás és a kereskedelmi rész is így együtt az elmúlt évtizedekben. Ezt te osztod ezt a véleményt?
Abszolút, tehát hogy soha nem volt ilyen változás, mint ami most van az elmúlt években, és évtizedes beidegződéseket, becsontosodott folyamatokat fog átalakítani ez az új világ. És hát erre alapvetően mindenkinek fel kell készülni, tehát ahogy mondtam, az értékláncnak a végén az autókereskedelem szereplőinek is. Ezek a tulajdonosok, ezek a befektetők, márkakereskedők évtizedeken keresztül investáltak a bizniszükbe, és azért jogos az elvárás, hogy szeretnék látni azt, hogy milyen jövőkép vár rájuk.
Kik lesznek az előadók, vagy kikkel lesznek beszélgetések, milyen témák jönnek föl?
Szerencsére sikerült megnyernem a szakma nagy véleményvezéreit, kiváló szaktekintélyeket, de mindenek előtt nagyon nagy elismerés, büszkeség az, hogy elvállalta a Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a fővédnöki szerepet, és nyitó előadást tart. Azt gondolom, ez egy fontos üzenet a kormányzat részéről is, hogy oda teszik magukat egy ilyen nyitó konferenciára, de hát büszke vagyok a Millás reggeliben jól ismert szakértőkre is. Igen. Dr. Feledi Botond, Brüsszelben élő külpolitikai.
Hát nagyon sok mindenről beszélgettünk már, de az autóipar az valahogy.
Pedig kiváló gondolatai vannak a témában. Botond elfogadta a felkérésemet, és Brüsszelből hazaérkezik, de itt lesz velünk a McKinsey tanulmányával Kadocsa András is, aki egy nagy autóipari tanulmányt fog bevezetni. Elsősorban a német autóiparnak az átalakulásáról, gyengélkedéséről lesz szó.
Egyébként visszatérve Botondra, tehát eszméletlen összefüggéseiben látja a külpolitikai...
Nagyon-nagyon tehetséges szakembernek tartom
világot, tehát hogyha ezt ráépíti az autóiparnak ezeknek a mozgásaira, ami most megfigyelhető.
Hát különösen a politika ugye idén... Európai választások vannak, igen, és ennek kapcsán rengeteg olyan, ugye hát a 20-35-ös szabályozás kapcsán rengeteg anomália kering a szakmában, és nem véletlenül kell ezt fölhozni és napirendre tűzni, hiszen a politika az utóbbi évtizedekben elősen meghatározta ennek az iparnak a jövőjét, a lobbik akarata, persze, a szabályozások.
Még egy nevet azért említsünk meg, Szörényi Andrást, aki a Vezes.hu kiváló szakértő, és ő is, nem is gyakran,
felbukkan
nálunk is a műsorban, és kiváló beszélgetéseket szoktunk vele is folytatni, úgyhogy örülünk neki is.
Igen, Andrist imádom, hát jó néhány éve ismerem őt, és ő az az újságíró, aki vette a fáradtságot, egészen Kínáig ment el, azért, hogy föltérképezze a kínai autóipari spektrumot, és egy olyan landscape prezentációval érkezik a konferenciára, amire azt gondolom itthon még eddig nem nagyon volt példa, megpróbálja a teljességét bemutatni a kínai piacnak, hány márkáról beszélünk, hány márka az, aki egyáltalán elindulhat a kínai népköztársaság határán kívülre is, indíthat európai felfedező utat, vagy akár Magyarországra is eljut. Úgyhogy Andris nagyon komolyan készül erre a prezentációra, és ez az egyik.
Ez nagyon klassz, abban sok érdekesség lesz, mert amikor múltkor autós rovatunkban nézegettük ezt a top 20-as európai listát, már ott felbukkantak olyan nevek, amit egészen nem találkoztam még vele. Tehát a kínai autóipar nyomulása.
Ezt, ezt tanulnunk kell mindannyiunknak, igen, ezeket a brendeket.
Most akkor még térjünk oda-vissza, már ugye onnan indultunk, hogy kiknek szól, mert ugye nagyon tág így. Engem is érdekel átlag autósként.
Ennek örülök, és szeretettel várlak.
Kívülről rápillantó újságíróként is, de a kereskedőknek elsősorban.
Igen, alapvetően ugye a márkakereskedőket várjuk, az importőröket várjuk, a flotta értékesítőket várjuk, és aki ez az ökoszisztémához szervesen hozzá csatlakozik, tehát finanszírozókat, biztosítókat, mindenkit, aki gyakorlatilag az értékesítésben, az autó értékesítésben részt vesz.
Uh-huh. Még a te személyes szerepelet, illetve motivációdat hadd kérdezzem meg, mert ugye sokáig a Porsche Hungária kötelékében.
Igen, kommunikációs igazgatója voltam a cégnek.
Jó sokáig.
20 éven keresztül, az utolsó 5 évben voltam vezetői, kommunikációs vezetői pozícióban, és tavaly októberben jöttem el. Én ott nekem ez egy nagy váltás volt nyilvánvalóan ennyi év után, viszont a szakmához megragaszkodom olyan szinten, hogy ezt a témát nagyon régóta dédelgettem a fejemben. Uh-huh. Viszont egy ilyen konferenciát azt gondolom, hogy pont egy független státuszból lehet jól megszervezni, hiszen mindenkit most be tudok hívni erre a konferenciára. Egyfajta ilyen vágyam is volt az, hogy integráljam a szakmának az elitjét, csúcsvezetőit egy konferencia keretében.
És akkor nyilván itt a kereskedelem oldaláról az egész kontinens, vagy európai kereskedelem, meg a hazai, hát a szereplők, meg a részvevők révén nyilván ezt vizsgálni elemet.
Így van, hát a konferenciának a délelőtti szekciója a globális tartalmakkal foglalkozik,
és akkor úgy
és utána szűkülünk rá a hazai piacra, kerekasztal beszélgetések lesznek, ez is egy novum, hogy nálam 50-55 perces kerekasztal beszélgetések lesznek, tehát lesz idő bőven a témákat kifejteni, és utána az új autókról is a délután folyamán egyébként pont Szörényi Andris vezetésével lesz majd egy használt autó kerekasztal beszélgetés, ami kvázi zárja a napot, illetve hát nem ez zárja a napot, hanem még hagyd mondjam el, hogy megtiszteltetés, hogy az Autós Nagy Koalíció idehozza erre a rendezvényre az év magyar autója díjátadó gálát, aminek büszkén adunk teret, és itt lesznek
az év magyar autóját, ezt kikapja?
Hát most ezt nem árulnám.
Nem a díjat, bocsánat, a kategória.
Magyarországi gyártásban szereplő autó, ez a fődíj, de vannak magyar év autók is, amelyek azok az autók, amelyek Magyarországon kerültek bevezetésre az adott évben, és ebben zöld kategória is van, és hagyományos kategóriák is, úgyhogy 16 kategóriában fogunk díjat átadni.
Nagyon jó, mikor lesz az esemény?
Április 11-én a Költészet napján, csütörtökön, jövő csütörtökön. Úgyhogy,
már az összefüggés elég laza, ugye?
Igen.
Jó, és hol egyébként?
A MOL kampuszban, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a MOL befogadott minket, és egy nagyon menő technológiai helyszínen lesz a konferencia.
Aha.
Na, jó, hát hajrá, azért. Akkor sok sikert a szervezéshez, és köszönöm, hogy eljöttél hozzánk elmondani mindent.
Én köszönöm, sziasztok, hello!
Bujáki Zsolt volt a vendégünk, a Budapest Automotive Summit alapítója, főszervezője, autóipari kommunikációs szakember.
És akkor most még mi van hátra?
Hát az, hogy jöjjön Czoller Andi, elmondja a híreket a nagyon kedves hallgatóknak, és utána visszajöjjünk, folytassuk a Millás reggelit, hogy azt is hallhassák a kedves hallgatók. Ennyi, ez van hátra.
Amivel?
Még egy óra.
Amivel?
Amivel? Mit amivel?
Hát a rovatgazda, gondoltam, hogy beharangoz kicsit.
Mit is? Erre nem tudom, mivel fogunk kezdeni. Ja, az ingatlanra... Ja, ingatlanra...
Ki az ingatlanra van
gazdája? Hát a további élénkülő márciusi lakáspiac. Egy-két számot hozunk föl, mert izgalmat nem tudunk most ebbe így hirtelen találni, mert már évelején elkezdődött ez a fellendülés, hogyha megnézzük, hogy hol milyen területeken hasít az ingatlan piac, a lakáspiac.
Tehát ezzel várunk mindenkit. Maradjatok velünk!